Kedves gyülekezet, keressük ki Máté evangéliumából a 28. fejezet első 10 versét fogjuk elolvasni. Máté evangéliumából a 28. fejezet első 10 versét fennállva hallgassuk meg. Így hangzik Isten igéje. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az úrangyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek meg Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Eddig olvastuk Isten igét, imádkozzunk. Mennyei atyánk, örömmel olvassuk ezeket az igéket, és köszönjük, hogy olyan sokszor bátorítottál minket, biztattál minket már ezzel, és hálát adunk azért, hogy most is ezen az ünnepen is van szavad hozzánk. Szeretnénk meghallani a te hangodat, szeretnénk megtudni a te akaratodat, ma is, most is kérünk, hogy formálj minket, és segíts, hogy igazi ünnepünk legyen ma is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves vendégeink! A mai igehirdetésben igazából három dolgot szeretnék átgondolni veletek együtt. Egy kicsit rendszerezni azt, ami húsvétkor történt, illetve amit a Szentírásban olvashatunk erről. Nem annyira textusszerű lesz ez a prédikáció, tehát nem a felolvasott igének a részleteit fogjuk most átgondolni, megvizsgálni, hanem inkább egy kicsit nagyobb összefüggéseket. És ezt a három dolgot szeretném megosztani veletek egyrészt, hogy magának Jézus Krisztusnak a feltámadásával kapcsolatban mit tudhatunk, és miért fontos, ahogy hallottuk már a bevezetőben is. Másrészt, hogy ennek a csodának van egy olyan következménye, hogy az ember képes megváltozni, mert Isten a Szentlélek által képes újjászülni, megváltoztatni. Tehát létezik egy lelki, illetve szellemi feltámadás, amit mi is, akik az Úr Jézus tanítványai vagyunk, átélhettünk, és előre tekintünk az emberi test feltámadására, amiről szintén a Biblia több helyen és elég részletesen ír fontos szempontokat. És én is szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire fontos ez az ünnep, és hogy évezredek óta milyen mélyen gyökerezik az embereknek, a tanítványoknak a szívében ez a csoda, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból. Arra gondoltam, hogy elolvasom, vagy felolvasom a hitvallásunkat, az apostoli hitvallást. Ezeket ismerjük, ezeket a gondolatokat, De jó újra végig gondolni, hogy melyek azok a valóságos hitvallások, amiket megfogalmaztak, és fontosnak tartottak kimondani, meghatározni az előttünk levő generáció, kezdve az apostoloktól kezdve. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Tehát ez az apostoli hitvallás szövege, amit azért is olvastam föl, mert egyértelműen egyrészt az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról szóló vallomás benne van, és a test feltámadásáról szóló vallomás is benne van. Nézzük tehát először az Úr Jézus feltámadásával kapcsolatos valóságot, mint ahogy a tanítványoknak is nagy meglepetés volt, és tudjuk Tamásról, hogy ő bár hallotta erről az Úr Jézust korábban, mégis bizonytalan volt, mégis hitetlenkedett, kételkedett, hogy valóban ő lehet az, és az Úr Jézus neki megmutatta a sebeit. Tehát minden tanítvány megláthatta az Úr Jézus Krisztust, a feltámadott Úr Jézust. És az Úr Jézus feltámadása, mondhatjuk, egy igazolása annak, hogy győzött a halál fölött, a bűn fölött. Azt olvassuk a Kolosszéi levélben, eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára, tehát kifizette az árat, és tulajdonképpen a feltámadás csodája azért olyan hatalmas örömhír, mert Krisztus feltámadása a nyugtája a kifizetett adósságnak. Krisztus magára vállalta a bűneinket, megfizetett halálában azokért, és feltámadásában elnyerte a mennyei Atya nyugtáját. Tehát az ő nyilatkozata, kijelentés ezzel deklarálta, mutatta be a valóságot. Másrészt, ami már itt is, ebből az igéből is kiderült, nagyon erős üzenet a Szentírásban az, hogy találkoztak a feltámadott Úr Jézus Krisztussal. Pál apostol erről így ír. Én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a bűneinkért, az írások szerint eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülőtnek, megjelent nekem is. Gondoljunk arra, hogy milyen hatalmas meglepetés, milyen hatalmas ajándék, élmény volt az, amikor a feltámadott Úr Jézus Krisztus megjelenik mondjuk a tanítványai körében, és azt mondja, hogy békesség nektek. És ahogy előbb említettem, megmutatta a sebeit, a valóságos sebeket, és a valóságos testében jelent meg, amiről máshol Pál úgy ír egyébként, hogy a megdicsőült test, tehát már a feltámadott test. És Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatban fontos utalni arra, amit szintén hallottunk már a bevezetőben is, hogy nagyon meghatározó gondolat és meggyőződés a mi hitünkben. Azt írja a Pál apostol, ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak, mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel, ha pedig Krisztus nem támad föl, semmit sem ér a hitetek, még bűneitekben vagytok. Ezzel lerakja annak az alapjait, hogy Jézus Krisztus feltámadása olyan valóság a tanítványokban is, a történelmi értelemben is, ami hozzátartozik, ami szervesen benne van a mi hitünkben, hiszen akkor is ugye ez egy válasz volt a korintusi levélben egy olyan mozgalomra, egy olyan elméletre, miszerint nincs a halottak feltámadása, és erre válaszol Pál apostol, amikor azt mondja, hogy hát ha ebben nem hiszünk, akkor értelmetlen az egész hitünk, az egész Krisztus követésünk, és még bűneinkben vagyunk, tehát reménytelen, menthetetlen állapotban. Tehát Jézus Krisztus feltámadása valóságos erőforrás. A másik gondolat, amit szeretnék aláhúzni az Úr Jézus feltámadásával kapcsolatban, hogy ő miatta és ő érte tudunk megváltozni. Ő az, aki azzal, hogy magára vállalta a bűneink büntetését, és legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált, ezzel minket is új életre keltett, szellemi értelemben feltámasztott. Így fogalmazza Kolosszé levében, titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Tehát úgy írja le a hitetlen, a bűnös állapotot, hogy ez a halál valósága, és a megtéréssel, az újjászületéssel, amikor Isten megkönnyörült rajtunk, akkor tulajdonképpen feltámasztott egy új, egy igazi életre. Egyébként a bemerítéssel is ezt jelképezzük, hogy meghalunk a bűnnek, a gonoszságnak, a régi életünk, és feltámadunk egy új életre. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy picit hosszabb szakaszt felolvasni, ami nagyon világosan megfogalmazza az Úr Jézus feltámadásának a valóságát és lényegét, és azt, hogy ez mit jelent nekünk. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Ekkor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk. Itt nagyon pontosan leírja Pál apostol, hogy mi történt velünk, amikor újjászülettünk, amikor Isten betöltött az ő lelkével, és megváltoztatott minket. És sokszor arra gondolunk, mint ahogy szintén a bevezetőben hallottuk azt a történetet, hogy az ember reménytelen, olyan fogságban, olyan megkötözöttségben él a hitetlensége, a bűnei miatt, hogy reménytelen helyzetben van, nincs rá erő, nincs rá lehetőség, hogy valahogy megváltozzunk, valahogy újat kezdjünk. És azt írja így a megtéréssel, az Isten országába való jutással kapcsolatban az ige, maga az Úr Jézus mondja ezeket a mondatokat, hogy ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Tehát ő képes megváltoztatni, képes feltámasztani, képes új életet adni. Theodosius császárról úgy tudjuk, hogy volt egy olyan rendelete, amiben az akkori világ minden börtönben, minden fogságában élő, tehát a birodalmához tartozó, minden börtönben levő, fogságban levő embernek amnesztiát adott, kiszabadulhattak a fogságból. És állítólag ezt mondta, ezután a nagy amnesztia kihirdetése után, bár csak ki tudnék nyitni minden sírhalmot, hogy minden halott újra életre kelhessen. Voltak eszközei arra, hogy a börtönök ajtaját kinyissa, hogy szabadságot adjon azoknak, akik fogságban voltak akkor. De arra nem volt hatalma, és embernek nincs hatalma, hogy a sírokat megnyissa. De ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És akár, hogyha magunkra gondolunk, akár, hogyha a családi körben valakire, aki reménytelen esetnek, vagy reménytelen helyzetben valónak látszik, akkor is higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus feltámadásának az ereje képes megváltoztatni egy ember életét. Az imaórán Anita beszélt arról, hogy ez egy olyan reménység nekünk, egy olyan erőforrás nekünk, ami fontos, hogy átadjunk. Fontos, hogy közvetítsünk, hogy mondjuk el, hogy milyen reménységünk van. És ezen gondolkodtam, hogy akár az ünnepnapokon, vagy utána, ha találkozunk valakivel, akkor el tudjuk-e mondani, képviselni tudjuk-e azt, hogy emberileg lehetetlen, de Isten előtt lehetséges, mert van feltámadás, van újjászületés, van új élet, van a Szentlélek által változás, amikor Isten más emberré tesz, hogy legyünk ebben a meggyőződésben, és legyünk bátrak ennek a képviselésében. És a harmadik dolog a feltámadás. Lelkipásztorként többször, talán az átlagnál többször járok temetésre, és minden temetési istentisztelet végén a feltámadásról szóló igéket szoktam felolvasni a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből, és olyan bátorító, olyan ereje van ezeknek a szavaknak, hogy van feltámadás, hogy Jézus Krisztus előhozza azokat, akik meghaltak. A Biblia két feltámadásról szól. Az elsőről Jelenések könyvében a 20. fejezet 6. versében olvasunk. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni 1000 esztendeig. Az Úr Jézus tanított a feltámadásról, tehát nem csak tudta azt, nem csak volt egy meggyőződés arról, hogy majd ő is fel fog támadni, hanem tanított róla, és érdekes, hogy a vendégszeretettel kapcsolatban arról, hogy az Istennel való közösségünket, ahogy megéljük, ahogy az Istentől kapott szeretettel szolgálunk, az hogyan vezet a feltámadáshoz, hiszen megváltoztatta az életünket. Azt mondta az Úr Jézus egyik tanításában, ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesült majd az igazak feltámadásakor. Tehát létezik az igazak feltámadása, az ige szerint, az Úr Jézus tanítása szerint, amikor a vele való közösségben megéljük azt a csodát, hogy folytatjuk az ő szolgálatát. Egy nagyon izgalmas kérdés a jó cselekedetek, és itt ugye a vendégszeretet vagy a szegények megvendégelése kapcsán is ez előkerült, ez a kérdés, hogy hol van ennek a szerepe, hogy ezek a jó cselekedetek az üdvösségünket tekintve érdemszerzőek-e vagy sem. Azt olvassuk a Jelenések könyvének a 20. fejezetében, a 12. verstől. Láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint. Néha zavarban vagyunk, amikor ezeket az igéket olvasjuk, hogy akkor ez most hogy van? Hát nem a cselekedetek számítanak, nem. Akkor miért ütközünk bele, vagy miért akadunk fenn újra és újra ezekben? Ugye az Úr Jézus is beszélt erről, az apostolok is. És aztán megérthetjük, hogyha például Jakab levelét elolvassuk, aki azt mondta, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát ha nem látszik, semmilyen jele nincs annak, hogy hiszünk, akkor ez nem nevezhető hitnek. A hitnek vannak gyümölcsei, látható eredményei, következményei. Ezzel mutatja Isten, vagy ezzel mutathatjuk mi a hitünknek a valóságát, ezzel mutatjuk be, és ez nem egy ilyen izzadságszagú dolog, hanem ez természetesen a hitünkből fakadóan jön. Egyik barátom szokta mondogatni, hogy nem azért teszünk jót, hogy üdvözüljünk, hanem azért teszünk jót, mert üdvözültünk. Tehát valami történt, valami nagyszerű dolog történt velünk, a Szentlélek által újjászült, feltámasztott minket egy új életre az Úr, és éppen ennek a következménye az, hogy jót teszünk. Ha nem teszünk jót, akkor az azt jelzi, hogy a hitünkkel van baj. Ugye ezt Pál apostol világosan leírja az Efézusi levélben, hogy nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, hanem kegyelemből van üdvösségetek. A korabeli gyülekezetben, amikor néhányan elhunytak a gyülekezet tagjai közül, akkor nagyon kétségbe estek a tesszalonikai testvérek, és Pál apostol ezt érzékelte, ezt látta, és írt nekik erről. Ebből egy részletet olvasok el. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk velük együtt, elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel a beszédekkel. Tehát azzal, hogy beleültetett minket az ő világába, az Úr Jézus új életet ajándékozott meg nekünk, ez a reménység, ez a valóságos meggyőződés van a szívünkben, hogy van feltámadás, lesz feltámadás, és akkor is, amikor azoknak a koporsóját vagy sírját álljuk körül, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk, akkor is ezzel a békével, ezzel a meggyőződéssel állhatunk meg, hogy van feltámadás. És végül szeretnék egy látomásra utalni. Ezékiel könyvében a 37. fejezetben olvashatunk arról a nagyszerű látomásról, ami tényleg hátborzongató és csodálatos és nagyszerű, amikor a száraz csontoknak profétál a proféta, az élettelen, a halálban levő valóságnak profétál. Nem volt semmi jele az életnek, nem volt egy sejt, nem volt semmi kicsiny alkotó rész, ami hordozta volna az életet, és ilyen volt Jézus Krisztus teste is, miután keresztre feszítették, és meghalt, és a sírba tették. Vagy gondoljunk Lázár történetére, azt mondták róla, hogy már negyednapos, már szaga van, tehát romlásnak indult, oszlásnak indult a teste, tehát nincs jele, legkisebb jele sincs az életnek abban a szervezetben, vagy csak por és hamu valóban. És pont ezt jelenti az isteni hatalom, a feltámadásnak az ereje, hogy amikor nincs jele az életnek, akkor cselekszik Isten. Gondoljunk a világ teremtésére. Isten szólt és előállt. Olyan hatalom, az életnek a hatalma, a teremtésnek a hatalma, az újjáteremtésnek, a feltámadásnak a hatalma. Pál apostol egyik vallomását olvasom. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést hasonlóvá lejön az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. És Ezékiel könyvében olvassuk, hogy szólt az Úr négy égtáj felől, jöjj elő lélek, lehelyezek be a megöltekbe, hogy életet nyerjenek. Hívta a proféta, hívta Isten erejét, segítségét, hatalmát arra, hogy életet lehelyen azokban az élettelen csontokban, és megtörtént a csoda. És szellemi értelemben mi is ezért lehetünk itt, mert megtörtént ez a csoda, a feltámadásnak a csodája. És egy bátorítással, egy felhívással szeretném zárni. Szintén Pál írja az efézusi gyülekezetnek, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Hát ha alszol, hogy tudod magad felébreszteni? Vagy hogyha valaki meghalt, hogy tudja magát feltámasztani? Nyilván nem tudja. Akkor hogy kell ezt jól érteni? Mi az, ami rajtunk múlik? Mert hogy ez felszólító módban van. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból. És az a kép jutott eszembe, hogy van ébresztő óránk legtöbbször, ha korán fel akarunk kelni. Van, aki minden reggel így kell föl, akkor beállítja az ébresztőt, és amikor csöng a telefon, vagy a vekkeróra, vagy akármi, akkor hát fölkelünk jó esetben. De van egy olyan funkció, huncut, vagy szundi, nem tudom, kik ismeritek, hogy szundi, és van egy olyan funkció is, hogy úgy olyan mozdulatot, olyan gesztust teszel, hogy elhallgat. Tehát ébresztett, észlelted, de elhallgattattad, és nem fog többet ébreszteni, kikapcsoltad vele. Valami ilyesmiről van itt szó, hogyha hallod, hogy hív Jézus, akkor ne kapcsold ki, ne tedd önmagad számára elérhetetlenné, hanem kelj föl, tegyél lépéseket. Nagyon bátorító az, hogy ő mindent megtett. Tehát a nagypénteki húsvéti csoda tulajdonképpen erről szól, hogy Isten az ő részéről mindent elkövetett azért, hogy szabad legyen az út, nyitva van a kalitka. Ki lehet szabadulni, meg lehet szabadulni. Csak nagyon sokszor kikapcsoljuk az ébresztőt, nagyon sokszor elhesegetjük magunktól, pedig szükség van az újjászületést követően is, amikor Isten ébresztget minket, mert van, amikor elfáradunk, valamikor elkeseredünk, valamikor elgyengülünk, valamikor gyávák leszünk, és nem merjük vállalni a hitünket. Sokszor vannak ilyen kísértéseink, de szól az ébresztő, ébredj fel, aki alszol. Amikor imádkozunk, akkor adjunk hálát a mi megváltunk hatalmáért, feltámadásnak az erejéért. És szeretném, ha most is úgy imádkoznánk, hogy aki szeretne hangosan is, annak erre legyen lehetősége. Nagyszerű dolog, amikor Isten igéjét halljuk és válaszolunk rá. És nagyon sokat lehet épülni abból is, hogyha őszinték vagyunk Isten előtt, és hallhatjuk egymást. Én például nagyon-nagyon szeretem, amikor hallok másokat imádkozni. Annyit tanulok belőle, Isten annyi ajándékot ad nekem abból, ahogy ti beszélgettek Istennel. És hogy most ünnepeljük így az Úr Jézust, magasztaljuk így őt, hogy imádjuk őt egy-egy mondattal, egy-egy rövid gondolattal, ami a szívünkben van, megfogalmazódik válaszként, hogy ő, aki feltámadt a halálból, és megjelent a tanítványainak, hogy minket is újjászült, hogy feltámasztott szellemi értelemben, és hogy azzal a meggyőződéssel, hittel élhetünk, hogy nem kell félnünk a haláltól, mert van feltámadás. Úgyhogy ezt kérem, hogy álljunk fel, és így, aki szeretne hangosan is imádkozni, bátran kezdjük el.